14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, a csehországi terrortámadás miatt Magyarország fenntartja a megemelt szintű védelmi készültséget és garantálja a magyar emberek biztonságát. A kormány a támadásért felelős csoportot terrorszervezetté nyilvánította, amelynek tagjait azonnal elfogják, ha magyar földre lépnek. Az energetikai és védelmi ipari létesítmények őrzését megerősítették, miközben a kormányfő együttérzését fejezte ki a cseh nép felé. Stabil alapokon áll a lakossági rezsivédelem jövő évi finanszírozása, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint az energiapiaci árváltozások nem veszélyeztetik a költségvetést, mivel a lakossági ellátáshoz szükséges földgáz kétharmadának beszerzési árát már korábban kedvező feltételek mellett rögzítették. A fennmaradó mennyiség költségeire az MVM csoport azerbajdzsáni gázmezőben lévő tulajdonrésze jelent fedezetet, amelynek kitermelési bevételei ellensúlyozzák a piaci ingadozásokat. A minisztérium hangsúlyozta, a földgázbeszerzések pénzügyi ütemezése és a tudatos kockázatkezelés garantálja, hogy a magyar családok továbbra is a rögzített kedvezményes árakon jussanak energiához. Közel 10 milliárd forint értékű zöld beruházást jelentett be Lantos Csaba energiaügyi miniszter Miskolci látogatásán. A csomag részeként átadták az MVM új 2,7 milliárdos állomását, amely az ipari park mellett több lakóövezet áramellátását is stabilizálja. A város közlekedése is megújul, az új elektromos buszok mellett hamarosan két hidrogén üzemű jármű is forgalomba áll a borsodi vármegyeszékhelyen. A fejlesztések érintik a távhőrendszert és a Borsod megyei kórházat is, ahol több mint 6 milliárd forintból kezdődik meg az épületek szigetelése és nyílászáróinak cseréje. A cél, hogy Miskolc az ország egyik meghatározó geotermikus energiára épülő zöld központjává váljon. Mintegy 100 település polgármestere és alpolgármestere írt alá közös kiáltványt az önkormányzati rendszer megerősítése érdekében a Magyar Önkormányzatok Szövetségének gödöllői konferenciáján. A nyilatkozatban az áll, hogy a hazai önkormányzatiság kritikus állapotba került, ezért azonnali szakmai összefogásra és a települési jogkörök helyreállítására van szükség. A résztvevők szerint a jól működő demokrácia és a minőségi közszolgáltatások alapfeltétele az erős, megfelelő erőforrásokkal rendelkező helyi vezetés. A polgármesterek egyúttal egy javaslatcsomagot is kidolgoztak az új önkormányzati törvény alapjairól, amelyet minden politikai szervezethez eljuttatnak a párbeszéd megkezdése érdekében. Hagyományőrző emléknapon idézték fel a Bárcai család történetét péntek délután Miskolcon. A patinás kúriában megrendezett eseményen részt vett a család leszármazottja Pécsi László is. A program során a református Bárcai Árvéd óvoda növendékei és a miskolci szenior örömtáncosok adtak ünnepi műsort, a századelő hangulatát pedig sanzonok és jazz dallamok idézték meg. Az Együtt a helyi közösségekért projekt keretében megvalósult találkozó célja a helyi identitás erősítése és a történelmi örökség továbbadása volt a jelenlévő közösség számára. Járat erősítésekkel és felújításokkal készül a MÁV a tavaszi kiránduló szezonra a népszerűbb turisztikai vonalakon. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint a Balaton északi partjára tartó kék hullám vonatokat többletkocsikkal, a Budapest és Tapolca közötti járatokat pedig külön kerékpárszállítókkal egészítik ki. A Vasút Társaság gőzerővel készül a főszezonra, jelenleg is komplex pályakarbantartási munkák zajlanak a székesfehérvári szakaszon a menetrend szerinti közlekedés biztosítása érdekében. A fejlesztések nem csak a Balatont érintik, a Tiszatóhoz, a Bakonyba és a Börzsönybe tartó vonatok is nagyobb kerékpáros kapacitással várják az utazókat. A vasúttársaság kéri az utasokat, hogy a vágányzári menetrendekről és a pótlóbuszok közlekedéséről előre tájékozódjanak a MÁV applikációban.
Az időjárásról.
Túlnyomóan felhős idő várható, de rövidebb időszakokra felszakadozik a felhőzet. Eső, zápor eső, főképp az ország északi részén és a Dunántúlon fordulhat elő. A keleti szél sokfelé megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 1 és 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Adománya Szent Márton kórházja vára.
Ebben a kórházban mi adományt segítettünk elvinni, megkerestek bennünket. Dobolyan Dorina, a református lelkésznő keresett meg minket, hogy egy gyűjtés átadásában segít. Neki, amit a Munkácsi Gyermekkórház koraszülött osztályának gyűjtöttek össze.
Közös ima és játék, ökumenikus gyermekima nap Kolozsváron.
Annak idején, sok-sok évvel ezelőtt, legalább 15 évvel ezelőtt, amikor megtapasztaltuk a felnőtt világ imanapnak a csodáját, a szépségét, a varázsát, akkor született meg az ötlet, hogy gyermekeknek is ezt hozzuk át.
Második Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából gála estet szerveznek Beregszászban.
A Hagyományok háza, Rákóczi 350, a Szabadság fejedelme címmel egy programsorozatot indított az anyaországban és a határon túli területeken. Ez egy kulturális programsorozat, amelynek a zárása egy március 27-i gála műsor lesz, mindenhol ugyanabban az időben, hiszen aznap született.
Ünnepi kis konferencia az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából.
Ez annyit jelent, hogy a Magyarországgyűlésnek 1848 márciusában nincsen hatásköre Erdélyben. És ez rengeteg problémát fog okozni, főleg a forradalom első néhány hónapjában, hogy ezeket a törvényeket itt nem lehet alkalmazni olyan formában, ahogy Magyarországon alkalmazzák.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Yeah.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Szent Márton Kórház koraszülött osztályára juttatott el adományt a Magyar Református Szeretetszolgálat. A segélyszállítmány steril vizet tartalmazott, amelyet a koraszülött csecsemő kezeléséhez használnak. Az adomány magyarországi református gyülekezetek gyűjtésének köszönhetően érkezett meg a kórházba. A támogatás fontos segítséget jelent az intézmény számára, hiszen a speciális ellátást igénylő újszülöttek kezeléséhez folyamatosan szükség van az ilyen alapanyagokra. Erről bővebben Viktor Ágoston az MRS határon túli szolgálat vezetője nyilatkozott rádiónknak. Aki kérdez, Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
A Magyar Református Szeretetszolgálat folyamatosan az év szinte minden évszakában támogatja a kárpátaljai közösségeket, a kárpátaljai különböző intézményeket, és talán sok esetben vannak specifikus jellegű támogatások, éppen nem olyan rég a Munkácsi Szent Márton Kórház koraszülött intenzív osztályán jelentek meg egy megpakolt mikrobusszal. Mit kell tudni a hátteréről?
Ebben a kórházban mi adományt segítettünk elvinni, megkerestek bennünket. Dobolyan Dorina, a református lelkész nő keresett meg minket, hogy egy gyűjtés átadásában segítsünk neki, amit a Munkácsi Gyermekkórház koraszülött osztályának gyűjtöttek össze egy doktornővel, dr. Blaskovic Eszterrel, 600 darab 500 milliliteres steril vizet, amit a koraszülöttek levegő szűrőihez használnak, illetve folyadékpótlásához ezt a steril víz szükséges, és ebből kifogytak, és hát ebbe kértek meg, hogy segítsünk átadni.
Egy ilyen látszólag sem egyszerűnek tűnő segélyszállítmány, ilyen több száz palas sterilvíz. Milyen szervezést igényelt a gyakorlatban a határon átnyúló segítségnyújtás során?
Hát a háttérmunka az mindig nagyon-nagyon fontos. Ezt interneten hirdette meg ez a doktornő, és az ismerőseik között, és ők nagy összefogással gyűjtötték rá az össze a rávaló összeget, és egy másik felajánló gyógyszerész ajánlotta fel, hogy ő kedvezményesen beszerzi, és mi segítettünk átadni ezt az adományt. Tehát egy másfél-két hetes intervallum volt a teljes lefolyás.
Nem olyan rég ugyanilyen keretek között Nagy-Dobronyba látogattak el az irgalmas szomajtanús gyermekotthonba.
Igen, ez nem teljesen a mi részünk volt, itt mi logisztikai feladatot láttunk el. Ez a Tiszántúli Egyházkerület jótékonysági bájának volt gyűjtése. Nyilván, mint egyház kerület és mint egyházi szervezet folyamatosan közösen és jól tudunk együtt dolgozni, és közös célunk, hogy segítsünk a rászorulókat. Ők nekik szervezték a gyűjtést, és mi segítettünk átjuttatni nekik a gyűjtésüket.
Ha már érintettük a logisztikát, milyen módon tudják tartani a kapcsolatot a kárpátai gyülekezetekkel és intézményekkel?
Hát nyilván személyesen is, de telefonon, e-mailen kommunikálunk egymással, igyekszünk minden szívében látogatni őket, és meghallgatni a nehézségeiket, bánataikat, és amiben módunkban áll, abban segíteni.
Számos egyéb területen támogatják a kárpátaljai református közösségeket, több szeretett konyha is jelentős támogatásban részesül az MRS-nek a háttér munkája révén.
Igen, valóban. 26 szeretett konyha üzemelként Kárpátalján, amit nem mi üzemeltetünk, mi támogatást nyújtunk hozzá, hogy tudjon működni. Ez nagyon-nagyon fontos a kinti időseknek, kinti rászorulóknak, betegeknek, akik ott maradtak egyedül, akiknek elmenekültek a gyerekeik a háború elől, vagy nem tudtak otthon maradni munka miatt, és hát most nincs, aki ellássa őket, ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen, aki ad nekik egy meleg ételt, egy ráhűti az ajtót, meghallgatja őket, és nem maradnak egyedül. Így ezért nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezt a programunkat.
A tapasztalatai szerint hogyan néznek most ki így a szeretett konyhák? Egyre többen vannak, akik igényt tartanak rá a helyzet miatt, vagy nem annyira történt változás?
22 szeretett konyhával indultunk, és most 26 van, és úgy néz ki, hogy még kettőt felfogunk. Kettőnek a beindulását fogjuk tudni segíteni. Tehát 28, tehát van nagyobb igény rá, illetve a létszámok is változnak, többnyire nőnek, mert egyre nagyobb a nehézség, és egyre többen öregednek meg, maradnak magukra.
Mi kell ahhoz, hogy ezt a nagy mennyiségű szeretett konyhát a kárpátaljai református gyülekezetek jelentős százalékát, és nagyon sok területen, és persze az anyaországban, illetve a Kárpát-medence több pontján ezek az adományok összegyűjjenek napról napra, hétről hétre, évről évre. Egy folyamatos kampányolás, egy folyamatos segítségnyújtás, amely óriási kihívás jelent, mert az adományok azok nem egy stabil bevételi forrás, azért mindig küzdeni, mindig dolgozni kell, és mindig kampányolni kell.
A kérdésben majdnem benne is volt a válasz, hogy valóban folyamatosan kampányolnunk kell, és elmondani az embereknek, hogy igen, jobb adni, és nem egy olyan nagy terhet akarunk rárakni az adományozókra, nem egy olyan extra nagy segítséget szeretnénk kérni. Egy meleg ételhez mi 550 forinttal tudunk hozzájárulni. Ezt, hogyha kiszámoljuk egy vasárnapi ebéd értékét az egy főre, az anyaországban itt bőven meghaladja egy főre jutó élelem, úgyhogy így hál' Istennek nem egy megterhelő, de mégis egy olyan dolgot tud adni, hogy valakit vendégül lát, valakit meghívott egy ebédre, hanem is a saját asztalához, de valakinek az asztalára adott egy levest, egy másodikat, amivel jól okatott.
Általánosságban hogyan indul el egy segítségnek a megszervezés? Kik azok, akik általában indítványozni szokták ezt, hogy részt szoktak ebben venni, és hogyan jut el hozzánk ide Kárpátaljára?
Hát a segítség, az nyilván szeretünk pontosan azt adni, amire szükség van. Ott mindig van valahol egy probléma. Akár egy ételhiány, egy kár, vagy valami probléma felmerül, és az a hír eljut hozzánk, vagy csak hírként, vagy már közvetlenül segítségkérésként jut el hozzánk, és arra, hogyha van módunk, akkor azonnal tudunk reagálni a saját raktárainkból, ha nincs, akkor konkrét gyűjtést szervezünk rá. Gyülekezetekben a Református Szeretett Szolgálatnak van egy ágazata, a Filemon Szolgálat, ami minden egyes gyülekezetben van egy filemonista tagja, aki viszi a hírt a gyülekezetekbe Isten tiszteletek után, és megosztja a gyülekezeti tagokkal, és így jönnek össze a megfelelő adományok, amire valóban szükség van.
Itt a tavasz milyen tervezett projektek futnak még a háttérben, ami Kárpátalját is érinti?
Tervezünk vetőmagot osztani, ezt is természetesen az egyházkerületen keresztül, húsvétkor szeretett csomagot átadni időseknek, gyülekezeteket meglátogatni, azt tudom, hogy az egyháztól, a Magyar Református Egyháztól is terveznek kimenni gyülekezeti látogatásokra, lelkészek, kicsit erősíteni a lelkésztársakat, sokuk egy iskolába járt, és akkor itt újra tudnak találkozni.
Az elmúlt percekben Viktor Ágostonnal, az MRS határon túli szolgálat vezetőjével beszélgettünk.
Speak to my weary heart, strengthen my broken parts, lead me to your open arms. Word of truth, illuminate all these lies. The enemy speaks inside, and freedom I will rise. 'Cause you called me out. Call me out from the grave, so I can
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Minden év márciusának első péntekén a világ keresztényei együtt ünneplik az ökumenikus világ imanapot, amikor közösen imádkoznak a távol élő testvérekért. Az idei imanap liturgiáját a nigériai keresztény nők állították össze. Kolozsváron a különböző felekezetek nőszövetségei évtizedek óta közösen szervezik meg ezt az alkalmat, amelybe a gyermekeket is bevonják. Az ökumenikus gyermekimanapot idén március 7-én tartották a kolozsvári Apáczai Csere János elméleti Liceumban. A foglalkozások között Kun Erikával, a kolozsvári Református Egyházmegye Nőszövetségének alelnökével és Szőlősi Etelkával, a Nőszövetség egyik tagjával beszélgettünk, majd a gyermekeket is megkérdeztük arról, hogyan érezték magukat az imanapon. A riporter Pilbák Kincső.
Az ökumenikus gyermekimanapon, amelyet az ökumenikus világimanaphoz kapcsolódva szerveztek, Kun Erikával, a kolozsvári Református Egyházmegye Nőszövetségének alelnökével és Szőlősi Etelkával, a Nőszövetség egyik tagjával beszélgettünk.
A világimanap, amit minden évben megtartunk, ugyebár jövőre már a 100. évfordulóját tölti. Ez miből áll, hogy minden évben egy más ország előkészíti a világimanap programját, amit felnőttek megszerveznek, de ugyanakkor mi gyerekek szintjére is próbáljuk egy kicsit levezetni, hogy lássák ők is, hogy más gyerekek milyen körülmények között élnek, hogy egy kicsit betekintsenek, hogy mások nehézségekkel is küzdenek, hogy van, aki sokkal szegényebb, mint ahogy ők ezt megélik, vagy pedig nem nőnek fel rendes családban, mint ahogy nekik szerencséjük van hozzá. És egy kicsikét rávezetjük őket arra, hogy másokra is gondoljanak. Például a mai világimanap, ugye az idejét a nigériai testvérek állították össze, és amint ők felhívták a figyelmünket arra, hogy Jézushoz jönni, bármilyen problémánk van. Mi ezt próbáltuk a gyerekeknek is átadni, hogy nincsenek egyedül, hogy nem csak a barátjukért imádkozzanak, vagy a barátjukat köszönjék meg Jézusnak, hanem hogy ugyanakkor a nigériai gyerekekért is imádkozni, és hogy nyugodtan, bátran fordulhatnak Jézushoz, ha örömük van, ha bánatuk van. Különböző tevékenységeken vettünk részt, miután megvolt egy kis bemutató az országról, megismertettük a gyerekekkel Nigériának a történetét, hogy ők hogyan élnek, és hogy a gyerekek is küzdenek problémákkal. Utána behoztunk egy biblia történetet is, hogy ugyebár minden a Biblián alapozik, mert fontos az, hogy a gyerekek tudják, hogy ahhoz, hogy Istenhez közeledjenek, és hogy Jézust megismerjék, azt a Bibliából tudják meg. Megkértük Mora László lelkipásztort, hogy egy bibliai történetet meséljen el nekik. Ez most a vihar lecsendesítése volt, amiben a gyerekeknek megmutattuk, hogy a felnőttek is ugyanúgy félnek, de hogy Jézushoz fordulni lehet bármilyen helyzetben. Kézműves tevékenységekkel is lefoglaltuk a gyerekeket, különböző tevékenységek voltak, az egyik az imakarkötő volt, ezt úgy szerettük volna mindenféleképp, hogy elkészítsék, azért, mert az emlékeztetheti őket arra, mikor a karjukra ránéznek, hogyha hordják a karkötőt, akkor, és ha nehézség éri őket, akkor eszükbe juthat az, hogy Jézushoz fordulhatnak. 5 szint jelképezett a karkötőnk, volt a piros, a zöld, a sárga, a kék, ezek mind arra emlékeztették a gyerekeket, hogy ha örömük van, fordulhatnak Jézushoz, ha növekedni szeretnének a tanulásban is, úgy is lehet fordulni Jézushoz, ha örvendenek, akkor is a sárga jelképpel fordulhatnak Jézushoz. Végül is egy emlék legyen nekik meg, amit el tudnak tenni, és hogyha ránéznek, eszükbe juthat ez a csodálatos találkozás.
Szőlősi Etelka vagyok. Annak idején, sok-sok évvel ezelőtt, legalább 15 évvel ezelőtt, amikor megtapasztaltuk a felnőtt világ imanapnak a csodáját, a szépségét, a a varázsát, akkor született meg az ötlet, hogy gyermekeknek is ezt hozzuk át. Így született meg a gyermekvilági manapnak a gondolata, illetve a megvalósítása, akkor többen vallástanárok, lelkipásztorok összeültünk, és megterveztük, megszerveztük, meghirdettük. Istennek hála sikerült megvalósítani, és azóta minden évben ragaszkodunk hozzá, hogy ez meglegyen. Egy külön élmény, szinte várjuk minden évben ezt az alkalmat, a március, tudjuk, hogy akkor világi manap gyermekeknek, felnőtteknek, és csodálatos élményt nyújt nekünk.
A gyermekeket is megkérdeztük arról, hogyan érezték magukat a programokon.
Elmondod kérlek, hogy miket csináltatok ma, és mit tetszett neked a legjobban?
Megnéztünk ilyen filmecskéket az életről, úgymond a nigériai életről. Táncoltunk, játszottunk, és verseket tanultunk, meg imádságokat.
Hát igen, néztük azokat a nigériai filmeket. Az tetszett a legjobban, amikor azok a gyerekek táncoltak.
Nekem a legjobban a kézimunka tetszett.
Azt tetszett a legjobban, hogy készítettem anyának egy levelet, és hogy tudtam karkötőt csinálni.
Játszottunk mindenféle ilyen körbeállós játékokat, és aztán jött a tiszteletes úr és mesélt nekünk, és nagyon tetszett, hogy így beszéltünk mindenféle dologról, ami fontos.
Fogocskáztunk, és akkor azt tetszett a legjobban, hogy itt lehettem a barátaimmal, és tudtam velük játszani.
Nekem azt tetszett, amikor azt a vicces táncot járták a videóban a gyerek.
És emlékszel, hogy hová valósi, ahol voltak ezek a gyerekek, akik a videóban megjelentek?
Azt tudom, hogy egy bálnaszerű szigeten, de hogy pontosan azt nem tudom, hogy hol.
Nekem azt tetszett a legjobban, amikor ott voltak a gyerekek, és táncoltak, amikor a tévében.
Az elmúlt percekben az Ökumenikus Gyermek Ima Napon készült összeállításunkat hallhatták.
Treasure you are, I king of heaven, when they
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A Hagyományok Háza hálózat Kárpátalja nagyszabású gála este elméltatja II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulóját. A program társszervezője a KMKS, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Egyetem, valamint a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. Az eseményen való részvétel a helyek korlátozott száma véget regisztrációhoz kötött. A program 16 órakor kezdődik a színházban, amelyen dr. Terék József és zenekara, a Kárpátalja Táncegyüttes, valamint Lemen Iván és bandája adnak koncertet. Erről bővebben Pál Katalint, a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja vezetőjét hallhatják.
Rákóczi 350 emlékév rengeteg programot jelent, és sok esetben a Kárpát-medencére különböző pontján is megvalósul a Hagyományok Háza Hálózat koordinálásában. Mit kell tudni erről az emlékévről, milyen programok és milyen célkitűzések vannak e mögött?
Ugye ez az év a jubileumok éve, de ebből is kimagas ugye a II. Rákóczi Ferenc 350. születésnapja. A Hagyományok Háza, Rákóczi 350, a Szabadság fejedelme címmel egy programsorozatot indított az anyaországban és a határon túli területeken. Ez egy kulturális programsorozat, amelynek a zárása egy március 27-i gála műsor lesz, mindenhol ugyanabban az időben, hiszen aznap született. 19 magyarországi vármegye vesz részt a kulturális programsorozatban, ezen felül még 7 határon túli helyszín is lesz, Kassa, Marosvásárhely, Nagyvárad, Óbecse, Szatmár, Németi, Borsi, és hát így kapcsolódunk mi is ebbe a programba, Beregszász. Ugye a beregszászi programot a Hagyományok Háza hálózat szervezi, és hát a Hagyományok Házának az volt a célja, hogy a Rákóczi kort megidézve hagyományőrző foglalkozásokat, egésznapos rendezvényt tartsuk, akár kísérő programokat is a gála műsoron kívül. Így szervezzük mi is Kárpátalján, hiszen egésznapos program lesz a Bethlen Gábor gimnáziumban, Beregszászban, itt a kézműves foglalkozás, énektanítás, táncház, történelmi előadás, kézműves foglalkozáson a Rákóczi keresztszemes mintával ismerkednek majd a gyerekek, és a zárása pedig a 4 órát val kezdődő gála műsor lesz, tehát a Kárpátaljai Magyar Drámai Színházban. Amit még hozzátennék, hogy a partnerünk ebben az egész gála műsorban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, és mivel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola most már egyetem, egész hetes Rákóczi programsorozattal készül, mint minden évben, ez a gála műsor lesz ennek az egész hétnek az a lezárása.
Egy nagyon színes programsorozatról beszélünk, már ki is emelt egy-egy partnert. Én viszont még szeretnék rákérdezni, mert egy óriási logikát igényel ennek a szervezése, lebonyolítása és maga a kitalálása. Milyen partnerekkel működnek még együtt a programsorozat megszervezésében és lebonyolításában?
Hát ugye a főszervező, a gála műsornak a főszervező az a Hagyományok Háza Hálózat munkatársai, de a műsorban magában, hogy összeállítottuk, ugye részt vesznek anyaországi fellépők és kárpátaljaiak is. Ez így lesz most is, ugyanis dr. Terék József tárogató művészi zenekara vesz részt a műsorban. Ő bemutatja a tárogatót, mint hungarikum hangszert. Azon kívül, mivel tudjuk nagyon jól, hogy Rákóczinak hűséges alattvalai voltak a kárpátai ruszinok, így meghívtunk egy kárpátai ruszin zenekart is, Tarac közül Lemen Ivánt és zenekarát, valamint részt vesz a Kárpátalja Táncegyüttes, és hát vendégeink is lesznek, amit még egyelőre nem szeretnék így elárulni, az majd úgy is kiderül. Természetesen azok az iskolák, a Bethlen Gimnázium, Beregszászi, akikkel már nem csak most működünk együtt, hanem egész évben vannak rendszeres kézműves foglalkozásaink, ők is nagyon nyitottak voltak erre a délutáni programra, sőt, másnap 28-án, még az általam ennek én a Tiszán népdaléniklési versenyt is ehhez a programhoz kapcsoljuk, amit a pedagógus Kárpátai Magyar Pedagógus Szövetséggel együtt szervezünk.
Beszéltünk a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai tevékenységéről, folyamatosan zajlik a kárpátaljai közösségeknek a ápolása, mozgósítása. hatása, és vannak olyan programok, amiket érdemes kiemlítenünk, mert egyre több versenyen, országos, nemzetközi versenyen látjuk a kárpátaljai néptáncosainkat, zenekarjainkat, és akár a hímzéstől kezdve egészen a különböző folk hagyományokat polúszintekig. Ezekről számoljunk be, milyen eredményeket tudhatunk magunknak.
Hát ugye most hétvégén éppen szombaton 14-én lesz a szokásos, a már több éve szervezett hangszeroktatói és népdaloktatói képzés. Aztán elmúlt hétvégén a kárpátaljai hímzők, viseletvarrók komoly eredményeket értek el, bár ez nem mind a mi érdemünk, mert a hímzők ugye a Népfőiskola Egyesület részéről képviselték a kárpátaljaiakat Békés Csabán, és úgy tudom, hogy harmadik helyezést értek el, ez nagyon szép eredmény. Ezen a hétvégén viszont Miskolcon volt egy pályázat, ahol be lehetett adni pályamunkákat, és itt két viseletvarónk lett díjazott. Az egyik egy viskén varónő, Igyártó Ilona, aki a nagydobronyi mennyasszonyi ruhát készítette el, és Lőrin Zsuzsanna, aki a nagydobronyi gyászruhát. Úgyhogy zajlanak az események, sőt, még hogyha visszatérek a múlt hétre, ugye a Rezeg a Néptánc Együttes egy nagyon méltó helyszínen lépett fel. Ők képviselték Kárpátalját az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület országos antológiáján. Ugye az antológiát egyszer egy évbe szervezik meg, és oda a legjobb, tehát zsűrizett együttesek kerülnek be Magyarországról és határon túlról. Kárpátalját ők képviselték, ott voltam, nagyon megható volt a műsorukban részt vett Ferenci Attila kárpátaljai színművész is, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a szakmától is, meg Enikőjék is.
Alapjába véve kiket, milyen korosztály szeretnének elsősorban megszólítani ezekkel a színes programokkal? Hogyan tudják tulajdonképpen megszólítani a kárpátai magyar közösségeket ezekkel az eseményekkel?
Nálunk nincs korhatár, mert a legkisebbektől ugye mi jelen vagyunk az óvodákba is, a hagyományosan is az óvodába programunkkal, és hát felső korhatár sincs, mert úgy a viseletvarró képzéseinken, mint a kézműves képzéseinken, a 30-tól 60-ig, sőt még attól idősebbek is vannak, akik részt vesznek, úgyhogy bárki, aki érdeklődik, és a népművészet iránt, mi nyitottak vagyunk, és hát az a célunk, hogy a népművészeti ágak fejlődjenek Kárpátalján, úgy az oktatás, mint a kézművesség, mint a néptánc, tehát mi mindenkinek segítünk, aki ezt megigényli.
Érdeklődés mennyire csökkent az elmúlt években? Azt látjuk, hogy akár a tábort nézzük, akár a különböző szinteken nézzük a gyerekek létszámát, akkor nagyon jó eredménnyel lehet büszkélkedni még most is.
Igen, mi nem tapasztaljuk azt, hogy visszaesés lenne, sőt, mi fejlődést látunk minden területen. A táborban is egyre több gyerek van, ugye az idén már 30. tábort szervezünk, Sátoraljaújhelyen még mindig egyelőre, már 5. éve, de azon felül, ami a kárpátaljai táboronkon kívül, amit már 30 éve szervezünk, azon vannak Kárpátalján megszervezett táborok is. Tehát mi az érdeklődést látjuk, és a fejlődés is nagy, és az, hogy a pedagógusok is érdeklődnek a képzések iránt, ez meglátszik. Éppen most nézem át a Tiszán népdalénklenési verseny anyagát, és hát egyre jobban felkészült gyerekek, alaposan átgondolt produkciók, tehát még nehéz is választani, hogy ki az, akit tovább juttatunk a döntőbe.
Említett, hogy komoly fejlődést látnak a különböző területeken. Milyen típusú fejlődéseket látnak ezeken a területeken, és hogyan változtak egyáltalán az igények?
Hát ugye mi azért mindig a szakmaiságra élezzük ki a programjainkat. Tehát az, hogy sokan vagyunk, nagyon jó, de azért arra is oda kell figyelni, hogy azért szakmailag is rendben legyenek ezek a dolgok. Hogyha egy ilyen együttes, mint az Enikőék Rezed a tánc együttesét elhívnak egy ilyen rangos rendezvényre, az nem véletlen. Tehát ott abban műhely alapos munka folyik, és nem csak a néptáncra figyelnek oda, hanem hogy milyen szokásanyagot tesznek a színpadra, milyen a zenei kíséret, milyen a viselet, tehát nálunk mindig a szakmaiság az első. Annak persze örülni kell, hogy nagyon sok gyerek van, és hogy ebbe látnak egy kapaszkodót a magyar ajkú gyerekek, meg a pedagógusok is, hogy ez talán segíti őket túllendülni most ezen a nehéz helyzeten.
Az elmúlt percekben Pál Katalint, a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja vezetőjét hallhatták.
Holy words, long preserved for our walk in this world. they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. They give us strength, help us cope in this world wherever we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words in.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem magyar tagozata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett ünnepi kis konferenciát 1848-1848. Kutatók az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc történetéről címmel március 13-án. Az esemény előtt dr. Horváth Csaba kolozsvári történésszel, könyvtárossal beszélgettünk az előadása kapcsán. Összeállításunk második részében pedig a március 15-i kolozsvári felvonulás előtt arról kérdeztük az embereket, hogy ismerik-e a kolozsvári nemzetőrség történetét, és mit jelent számukra ez a nap. Riporter Ungvári Szende.
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A politikai önrendelkezés, a polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség kérdései kerültek a középpontba. A forradalmi hullám a történelmi Magyarország számos városát elérte, köztük Kolozsvárt is. A változások Erdélyben is felgyorsították a reform folyamatokat, és napirendre került a polgári jogegyenlőség kérdése. Bár a szabadságharc 1849-ben vereséggel zárult, az események hosszú távon jelentős hatást gyakoroltak a magyar társadalomra és a politikai gondolkodásra. A korszak máig a nemzeti emlékezet fontos része, és a modern magyar államiság egyik alapvető történelmi hivatkozási pontja. Az 1848-49-es eseményekre emlékezve március 13-án kis konferenciát szervezett a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozata. A rendezvényen történészek és kutatók rövid előadásokkal mutatták be legújabb kutatási eredményeiket az erdélyi történésektől a forradalom kulturális és zenei emlékezetéig. A műsorban a BBTL református tanárképző és zeneművészeti kar népzeneműhelyének oktatói és diákjai is felléptek. A rendezvény előtt dr. Horváth Csaba történésszel, könyvtárossal beszélgettünk az 1848-as kolozsvári nemzetőrség megalakulásáról.
Hogyan kapcsolódik a kolozsvári nemzetőrség története az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeihez?
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egy vízválasztó a magyar történelemben. A nemzetőrség az egyik intézmény volt, amelyet ez a forradalom hozott létre, amelyet bevezettek vármegyei, illetve települési szinten is. Tulajdonképpen egy ilyen polgárkatonaságot próbáltak létrehozni, amelynek az a lényege, hogy egyszerre állampolgári kötelezettségeket ad a tagoknak kötelezés alapon, illetve jogokat is biztosít hozzá.
Hogyan indult el konkrétan a szervezés a nemzetőrségnek itt Kolozsváron, és kik voltak a főbb szervezői és vezetői?
Mielőtt ebbe belevágnék, egy aprócska megjegyzést tennék. Ugye ez egy magyarországi törvény volt. Na most, a Magyar Királyság ekkoriban különálló terület az Erdély Nagyfejedelemségtől, Bécs két külön tartományként kezeli őket. Ez annyit jelent, hogy a Magyar Országgyűlésnek 1848 márciusában nincsen hatásköre Erdélyben. És ez rengeteg problémát fog okozni, főleg a forradalom első néhány hónapjában, hogy ezeket a törvényeket itt nem lehet alkalmazni olyan formában, ahogy Magyarországon alkalmazzák. Tulajdonképpen maga az ötlet már március 21-én megjelent, ugyanis ekkor tör ki Kolozsváron forradalom, a kolozsvári városi tanács összeül, és az egyik köztiszteletben álló polgár, név szerint Méhes Sámuel, akinek az élete egy külön előadást megérdemelne egyébként. Ő javasol három programpontot, amit sürgősen meg kéne oldani. Próbál egy medert benderbe terelni a forradalmi hevületet, és ezek között a második pont az a nemzetőrség. Ő polgári őrsereként fogalmaz, de tulajdonképpen ugyanaz, tehát a nemzetőrség megalapítását ő javasolja. De elég hamar, 6 nap alatt, március 27-ére össze is állítanak egy szabályzatot, azt fel is terjesztik, és utána megkezdődik a szervezés. Itt tulajdonképpen kolozsvári polgárokat ugye köteleznek ilyen szempontból, összesen 1848 nyarára pedig 12 század áll elő, 10 gyalogos, egy lovas és egy vadász század. Ez körülbelül olyan 1500 kötője 2000 ember számlál. A számokkal még kicsit bajokban vagyunk, mert hogy nagyon úgy néz ki, hogy egy része a nemzetőrségre összeírtaknak, vagy nem kapott fegyvert, vagy nem volt hajlandó szolgálatot teljesíteni. Tehát elég sokan nem veszik ki a részüket a nemzetőrségből, ez a korbeli sajtóban is megjelenik.
Pontosan milyen feladatokat láttak el a nemzetőrségben?
A nemzetőrséget elsősorban rendfenntartásra hozták létre. Tehát ez inkább egy utcai járőrözésre, tüntetések, utcai megmozdulások biztosítására volt hivatott válaszolni. Katonai erőként is felhasználják őket. A kolozsváriakat nem, de a magyarországiakat viszont igen, 48 nyarán. Na, ebből rengeteg probléma származott, mert hogy váltásokban vitték őket le a délvidékre, ahol a szerb felkelés megindult, és rengeteg probléma volt a fegyelemmel, illetve azzal, hogy egyszerűen ez inkább egy rendvédelmi szervezet volt. Nem hiába alakul meg később meg a honvédség, ami aztán majd tényleg egy katonai erőként, a magyar forradalmi hadseregként tevékenykedik. Ők rendfenntartókként voltak eredetileg elképzelve.
Ön szerint mennyire él ma a köztudatban Kolozsváron az 1848-as nemzetőrség emléke?
Ez egy nehéz kérdés történészektől általában. Én azt szoktam mondani, hogy ezekről a témákról mindig érdemes beszélni, alapvetően nem csak kerekévfordulókon, hanem mindig, amikor sor kerül az ilyenfajta témákra, az ilyenfajta alkalmakra, beszéljünk ezekről a témákról minél többet.
Március 15-én a megemlékezésen résztvevőket arról kérdeztük, hogy hallottak-e a kolozsvári nemzetőrségről, és mit jelent számukra március 15-e.
Hallottál már az 1848-as kolozsvári nemzetőrségről?
Hogy őszinte legyek, nem hallottam, azt tudom, hogy országszerte, vagyis akkori Magyarország szerte megalakultak a különböző nemzetőrségek, amelyeknek rendvédelmi feladatuk volt, ha jól tudom, ha bár hiányosak az ismereteim, de külön a kolozsváriról sajnos nem hallottam.
Nem, még nem hallottam róla.
Igen, persze. Részletesebb infokat még eddig nem, de valóban már találkoztam magával a fogalommal.
Számodra mit jelent március 15-e?
A kedvenc magyar ünnepem, ha mondhatom így, és szerintem ez is a legszebb magyar ünnep, mert hogy ez volt a csúcspontja a magyar nemzeti formálódásnak, hiszen úgy tudjuk, hogy a mai modern magyar nemzet az egy hosszú folyamaton keresztül formálódott, és mind a mai napig is alakulóban van, de hogy akkor már kiterjedtek a magyar nemzetnek szimbólumai az ország jelentős részére. Tudjuk, hogy még azelőtt, a reformkor előtt magyarnak számított igazából tulajdonképpen a nemesség, a többieket nemtelennek mondták. Ez mindez annak volt köszönhető szerintem, hogy a 12 pontba belefoglalták, és már kialakult, gondolom, egy társadalmi konszenzus, hogy akkor nem csak az a magyar, akinek kék a vére, hanem az, aki annak vallja magát, a magyar kulturális közösséghez tartozónak tartja magát, és a 12 pont az olvasva, főleg most felnőtt fejjel, gyerekkorban nem értettem, de most végigfutva ezeket elmondhatom, hogy szerintem a mai magyar közösségnek az alapjait rakták le ezáltal, legalábbis egy részét, hiszen olyasmiket olvashatunk ezeket bújva, mint hogy sajtószabadság, felelős minisztérium, évenkénti országgyűlés, törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben, ez egy eléggé alapvető emberjog is ráadásul, közös teherviselés, úrbéri viszonyok megszüntetése, esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. Szerintem ezek mind nagyon fontos dolgok, ma is nagyon modernnek hatnak, szerintem ezek nagyon sérülékenyek, úgyhogy vigyáznunk kell rájuk napjainkban is, ez a mi felelősségünk.
Számomra március 15 egy olyan nap, egy olyan ünnep, amikor büszkén felvállalhatom a magyarságomat, még itt Romániában is, és ahol látom azt, hogy olyan emberekkel vagyok, akikkel összetartozom.
Az összes magyaroknak az ünnepét.
Szabadságot.
Maga az, hogy megerősödjön bennem a gyökerem iránti elhatározottság, maga az, hogy nemzeti szeretet. Ugye nyilván az őseinknek köszönhetjük azt, hogy most itt vagyunk, hogy most szabadok vagyunk. Megvan a szabadságunk, kivívták értünk nekünk, úgyhogy számomra ez a legkevesebb, hogy legalább március 15-én megteszem azt, hogy kijövök, felvonulok, és megünneplem, és lerúgom a tiszteletemet előttük és az emlékük előtt.
Az elmúlt percekben Ungvári Szent összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.